Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 152. dicséretet énekeljük Istentiszteletünk kezdetén fennállva. Szent Isten, noha néked az egek ülőszéked, ott dicsérnek tégedet. Mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket, és a keresztelésre készülve a 329. dicséret második versét énekeljük. Nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Meg, kedves testvéreim, hogy Jézus Krisztus hogyan bízta ránk a keresztelést. Máté evangéliuma utolsó verseiből olvasom. Az apostolok kiküldése. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, aki feltámadott, leborultak előtte, pedig kétségek fogták el őket. Jézus hozzájuk lépett és így szólt, nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kedves testvéreim, a keresztelésnek a lényege egy örökbefogadás. Amikor azt mondom, hogy keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevébe, akkor ott nincs N betű a végén, még véletlenül sem, mert nem arról van szó, hogy a Atya, Fiú, Szentlélek megbízásából keresztellek, hanem arról van szó, hogy az ő nevére, az ő családjába keresztelem azokat, akiket megkeresztelek. Az Istennek csodálatos terve van ezzel a világgal, hogy az ő családja legyünk. Ez a terve rögtön az első emberpárnál akadályba ütközött, mert ők nem akartak az Istennel való szoros kapcsolatban élni, úgy gondolták, majd ők maguk elirányítgatják az életüket. És az Isten eljött Jézus Krisztusban utánunk, mint az Isten fia, Jézus Krisztus kereste a testvéreit, de nem találta, sőt, kiközösítettük és kivégeztük, de ő ezt azért vállalta, hogy így értsük meg az Isten családja iránti szeretetét, az eltékozolt és tőle elpártolt családja iránti szeretetét. És a keresztelésnek az az értelme, hogy amikor a Szentlélek elkezdi bennünk a munkát, hogy visszataláljunk az Isten családjába, akkor a keresztelés az a pecsét, az a szertartás, amivel megtörténik a visszafogadás az Isten családjába. Így örüljünk a keresztelésnek, a sajátunknak is, hogy mi rajtunk már, rajtunk van a pecsét, és legyen felelősség, hogy ne névleges keresztjének legyünk. Az Isten családjához tartozni, legfőképpen egy családhoz tartozni, legfőképpen közösséget jelent. Nem egy formaságot, nem egy nevet, nem egy szertartást. Közösséget. Ez azt jelenti, hogy beszélő viszonyban vagyunk. Az Isten beszélő viszonyban van velünk, mert ő mondja, akar minket tanítani, de az egyoldalú kapcsolat az nem családi kapcsolat. Rajtunk múlik az, hogy kétoldalú legyen, hogy mi fogadókészek legyünk, meghallani, hogy ő mit akar velünk. Fogadókészek lenni, hogy mi is őszintén elmondjuk, hogy mi mit keresünk, és mit szeretnénk, és hogyan gondolkozunk. És aztán, ha ez a kapcsolat folyamatosan ápolva lesz a részünkről, mert az Isten részéről ott a készség, akkor valóság lesz az, hogy az Isten családjának a tagjai vagyunk. És ez nem csak azt jelenti egy családi kapcsolat, hogy a családfővel ápoljuk a kapcsolatot, hanem a család tagjaival is. Tehát nyilván a gyülekezettel, a lelki testvéreinkkel. Ha most elkezdődik egy családi élet a kisgyermek számára, a nagyobb gyermek számára, ez csak így valósulhat meg. Az Isten szeretetét megértve nyitunk felé, folyamatosan ápoljuk vele a kapcsolatot, és keressük a hasonló helyzetben levő családtagokkal, testvérekkel az együttműködést. Így legyen. Amen. Most valljuk meg keresztény hitünket az apostoli hitvallás elmondásával. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Azt kérdezem még tőletek, kedves szülők, akarjátok-e, hogy ez a kisgyermek az Atya, Fiú, Szentlélek közösségébe, a keresztény anyaszentegyházba, a Szent Keresztség által befogadtassék? Akarjátok-e? Ígéritek-e, hogy úgy nevelitek, neveltetitek, hogy majd, ha fölnő, ő maga önként tehessen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a konfirmáció alkalmával? Ígéritek-e? És a nagy gyermeket is kérdezem, kész vagy-e Isten szövetségébe betagolódni, és Jézus Krisztus követőjeként a keresztény anyaszentegyház tagjává lenni? Imádkozzunk együtt. Urunk Istenünk, köszönjük a Te befogadó kegyelmedet. Köszönjük, hogy ismered az életünket, milyen távolról tudunk mi hozzád kanyarodni, hozzád térni. És köszönjük, hogy Te ezt alig várod, mert távolról, a mennyei magasságokból már eljöttél. Fölvállaltad a sorsunkat Krisztusban, meghaltál értünk a mi bűneink bocsánatára. Köszönjük, hogy erre ráébredhetünk, ezt tanulhatjuk. Segíts, Uram, mindnyájunk életében ezt a kapcsolatot, közösséget, szeretetet ápolni feléd és egymás felé. Amen. Együtt is kérjük Isten áldását a megkereszteltekre és családjukra, a 134. Zsoltár 3. versét énekelve: megáldjon téged az Isten. Megáldjon téged a
Úrról kegyelmesen, ki teremtette az eget, a földet és mindeneket.
Megkérem a keresztelő családokat, hogy foglaljanak helyet a padokban, és mi is foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Gyászoló testvéreinkkel együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten vettünk búcsút Balog Lajos Sándorné Lakatos Ibolya testvérünktől, aki 63 évesen hunyt el. Isten szent lelke vigasztalja szeretteit. A mai Isten tisztelten megkereszteltük Koza Benedek Gyula és Hegyesi Gabriella testvéreink Ilka Gabriella nevű gyermekét, valamint Balkai András és Molnár Judit testvérünk Olivér nevű fiát. Isten áldja a megkeresztelteket, családjukat, és segítse őket a megkezdett úton tovább. Táborainkat ajánlom a testvérek figyelmébe, imádságába, segítő szeretetébe. A héten lesz az első táborunk, hátrányos helyzetű gyermekeknek. Készítjük ezt a tábort. A Rákóczi kertben leszünk együtt, hétfőtől péntekig. Erre nézve, a táborra nézve megbeszélés lesz az istentisztelet után. Mindazok, akik segítenek ebben a táborban, azokat szeretettel várjuk erre. Kérjük a testvérek imádságát, segítségét, akár süteményt süthetnek, vagy bármilyen segítséget vállalhatnak a táborainkban. Lesz még majd augusztus folyamán a gyülekezet gyermekeinek is egy tábor, illetve ifjúsági tábor. Az nem itt helyben, hanem a Zemplén-hegységben. A héten volt egy nagy vihar, éppen a bibliaóra idejében, úgyhogy senki nem tudott eljönni résztvevő erre a bibliaórára, mert olyan nagy víz volt és vihar. A gyülekezet épületei is szenvedtek sérüléseket. Ablaktörés volt, beázás volt. Ebben is van teendőnk, és ez is nyilván anyagi terhekkel is jár. Most folytassuk az Isten tiszteletünket, énekeljünk egy szép reggeli éneket, egy több száz évvel ezelőtt élt orvos testvér írta ezt az éneket, a 499. dicséretet, énekeljük az első három és az utolsó versével, megújult testtel és erővel fölébredvén az álomból, így kezdődik.
Életnek óra hozzá.
hazatérek, magasztalom jó voltodat, minden jót ismét tőled kérek, kérem újra áldásodat.
Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, Lukács evangéliuma 7. fejezetének 36. versétől olvasom a fejezet végéig. A bűnös nő megkeni Jézus lábát. Egy farizeus arra kérte őt, Jézust, hogy egyék vele. Be is ment a farizeus házába, és asztalhoz telepedett. Egy bűnös asszony pedig, aki abban a városban élt, megtudta, hogy asztalhoz telepedett a farizeus házában. Kenetet hozott egy alabástrom tartóban. Megállt mögötte a lábánál sírva, és könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg, csókolgatta a lábát, és megkente kenettel. Amikor pedig látta ezt az a farizeus, aki meghívta őt, azt mondta magában: ha ő volna ama próféta, tudná, ki ez, és tudná, hogy ez az asszony, aki hozzáér, bűnös. Ekkor megszólalt Jézus, és azt mondta neki: Simon, van valami mondani valóm neked. Ő pedig így szólt: Mester, mondd! Erre ezt mondta Jézus: egy hitelezőnek volt két adósa, az egyik 500 dénárral tartozott neki, a másik 50-nel. Mivel nem volt miből megadniuk, mind a kettőnek elengedte. Közülük vajon melyikük szereti őt jobban? Simon így válaszolt: úgy gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. Ő pedig ezt mondta neki: helyesen ítéltél. És az asszony felé fordulva beszélt tovább Simonhoz: látod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba, vizet lábamra nem adtál, ő pedig könnyeivel öntözte lábamat, és hajával törölte meg. Te nem csókoltál meg, ő pedig mióta bejöttem, nem szűnt meg csókolni a lábamat. Te nem kentélted meg olajjal a fejemet, ő pedig kenettel kente meg a lábamat. Ezért mondom neked, neki sok bűne bocsáttatott meg, hiszen nagyon szeretett. Akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret. Az asszonynak pedig ezt mondta: megbocsátattak a te bűneid. Az asztalnál ülők erre kezdték kérdezgetni egymás között: kicsoda ez, aki a bűnöket is megbocsátja? Ő pedig így szólt az asszonyhoz: a te hited megtartott téged, menj el békességgel. A kegyelem Istene áldja meg igéjét közöttünk, hogy ne csak a fülünkig hatoljon, hanem szívünkbe fogadhassuk, és gyümölcsöt teremjen bennünk. Ezért most imádságban fennállva kérjük Istent. Mennyei édesatyánk, az a méltó, hogy hálás szívvel jöjjünk eléd, hiszen csodálatos ez a világ, amelybe bele csöppentettél minket, amelyre ráébredhettünk gyermekkorunktól fogva. Csodálatos a napsütés, az az erőmű, amely ontja a világosságot és a meleget, és ez emberek millióinak, milliárdjainak elegendő. Magasztalunk téged azokért a kincsekért is, amelyeket ránk bíztál, hogy tudunk gondolkozni, érezni, tudunk segíteni, hogy ehhez mindenféle eszközt és tehetséget megadtál nekünk. Könyörülj rajtunk. Látod, hogy milyen elnyűttek és fáradtak tudunk lenni önmagunkba. Mennyire megcsappan bennünk a reménység, a szeretet és a hit. Rád van szükségünk, Urunk. Mégpedig arra, hogy egy új kezdetet adj a mi életünknek. Mert ha csak a saját erőinkre hagyatkozunk, még ha rád nézünk is, és tőled várjuk is a segítséget, mindez akkor se elég. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban azért jöttél, hogy megválts, hogy ezt az új életet, új kezdetet létrehozd bennünk. Köszönjük, hogy Szent Lelked most is azért van itt, hogy mindenről meggyőzzön, mindebben tovább segítsen. Kérünk téged, légy itt velünk. Jézus Krisztusért, Szent Lelked által. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására, az 512. dicséret első versét énekelve. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. És alapja az előbb felolvasott történet, és hozzáolvasom a Zsoltárok könyve 50. fejezetének utolsó versét. Aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadítását. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, a bibliai történetben az élő Istennek tulajdonképpen két családtagja áll előttünk, mutatkozik be. Ez nagyon fontos, hogy így lássuk a dolgot, így tekintsünk ezekre az emberekre. Ők különböztek a körülöttek élőktől, igyekeztek magukat elkülöníteni, megkülönböztetni a világtól, csak hát kétféle módon. Meglátjuk, hogy ez nem mindegy, hogy mi hogyan vagyunk vallásosak, hívők, hogyan vagyunk az Isten családjának a tagjai, mi kell, hogy megkülönböztessen minket a többiektől. Nagyon különböző a két út. Nem véletlen, hogy Jézus Krisztus az egyiket a másikkal szemben fölmagasztalta, példának állította. Így gondoljuk végig ezt a történetet. Az egyik családtag az Isten családjában egy, tulajdonképpen úgy lehet mondani, hogy egy istenfélő családapa. Az, hogy farizeus, az egy nagyon csúnya szó már a mi gondolkodásunkban, egy megbélyegző szó, de akkoriban egy köztiszteletben álló dolgot jelentett, illetve egy tiszteletre méltó vallásos igyekezetet. Annak az embernek nem volt elég, ahogyan az Izrael népe, akik eleve az Isten népeként nőttek föl gyermekkoruktól, nem volt neki elég, hogy az Isten népe hogyan tiszteli az Istent, ők komolyabban szerették volna venni. Ezért hallgattak a rabbiaiknak a tanítására, akik magyarázták nekik az Ószövetséget, és belőlük kiemelték a parancsolatokat, és eléjük tárták, hogy na ezek szerint éljetek. Ez a farizeus egy ilyen ember lehetett, aki ezt nyíltan fölvállalta, hogy ő nem úgy él, ahogy a többiek, csak olyan langyos vallásossággal, hanem ő igenis azt szeretné, a következményei lennének az életében annak, hogy ő hisz, és ezt látnák rajta az emberek is. Isten családjának a másik tagja, hát arról jobb nem is beszélni igazán innen a szószékről, de muszáj elmondani, hogy valószínű egy prostituált volt. Mert a bűnös nő, amit így mond a Biblia, hát az egy finomított kifejezés volt, de ezt jelentette. És valahol ez az asszony tudta, hogy amit csinál, az rossz. Tulajdonképpen a közös volt a két emberben, hogy a lelki ismeretük kedvéért többet csináltak, meg mást csináltak, mint a környezetük. Ennek a nőnek aztán nagyon fölébredt a lelki ismerete, mitől? Nem ír róla a Biblia, de egész biztos, hogy attól, amit Jézus Krisztus tett és cselekedett. Mert ezt egyértelműen írja a Biblia, hogy ő nem vetette meg, nem vetette el, nem vetette ki az ilyenfajta nőket, meg férfiakat, ugye, akik többek között a meggazdagodás miatt vámszedő foglalkozást vállaltak az ellenséges római hatalomnak, és ezért közösítették ki őket a társadalomból. Jézus Krisztus szeretete volt, bűnbocsánata, kegyelme, ami megindította ezt az asszonyt, és azért ment oda egy olyan helyre, ahova tulajdonképpen nem lett volna szabad bemennie. Ahonnan kinézték őt. Befutott oda a lakoma helyre, mert Jézus Krisztus közelről akarta látni. Annyira hálás volt neki azért a befogadó szeretetért, tanításért, hogy ő nem veteti el a bűnösöket. És így hirdeti az Istent. És oda ment, a lakoma úgy folyt, hogy elhevertek pamlagon, matracon, és ezért ugye az asztaltól távol eső rész, a lába Jézusnak ott volt, és azzal tudott foglalkozni, könnyeivel öntözte, és aztán megtörölte, és kenettel, ami nála volt, mert azt akarta volna a fejére, illet ezt tölteni az embereknek, de végül is a lábára töltötte Jézusnak. Az valami nagyon nagy drágaság volt, egy ilyen kenet, illatszer, amit kivételesen ünnepi alkalmakkor törtek csak meg és használtak. De ő ilyen pazarló belsővel és szeretettel volt Jézus Krisztus iránt. Nos, ezt a két embert látjuk, és Jézus Krisztus is őket hasonlítja össze, Nézzük meg, hogy miben különbözik, ahogyan az a két ember megpróbál Istennek tetsző életet élni. Először is a különbség az talán, hogy Simon, a farizeus, nagyobb dolgokat tesz, és a kicsikre nem ügyel. Jézus Krisztus ezt nyíltan szóvá tette neki. Mert milyen nagy dolog volt, hogy ő egy lakomára, egy ebédre meghívta Jézust, a mestert. Valószínű, nem csak Jézust hívta meg, hanem ez szokása volt, hogy a szegény vándortanítókat, meg általában úgy az Isten félő szegényeket meghívta vacsorára. Ez egy nagy dolog volt, sok pénz kellett hozzá, az, hogy megnyitja a házát ezek számára, az egy csomó dolgot jelentett, munkát, neki, szolgáinak, felelősséget. Tehát ő ilyen nagy dolgokban gondolkodott, nagyban akarta szolgálni az Istent, és Jézus Krisztus elé állította ezt az asszonyt, aki ugye zavartan befutott, és akkor könnyeivel öntözte a lábát, megtörölte, és aztán olajjal kente meg. Ugyanis azt mondta Jézus Krisztus, hogy miközben a nagy dolgokkal foglalkozol, a kicsik elkerülik a figyelmed. Kicsiben kell az Istent szolgálni. Az mutatja meg igazán, hogy milyen az életed. A részlet. Ez az asszony megtette, amit te elmulasztottál. A vendéget illett csókkal köszönteni, ez egyszerű társadalmi szokás volt. A vendégnek illett lábmosóvizet oda felajánlani, illetve meg is mosni a lábát, maga a házigazda vagy a szolgája, és ezeket elmulasztotta Simon, a farizeus. Nagy dolgot tett, megvendégelte Jézust, beszélgetett vele, kíváncsi volt arra, hogy mit tanít, és ezeket az apróságokat pedig elfelejtette. Úgy gondolta, ez nem számít. Pedig nem így van. Pontosan a legkisebb dolgok mutatják meg, hogy mi hol állunk hitben. A legkisebb dolgokon lehet lemérni, hogy hogy fordulok a mellettem élőkhöz. Hogyan köszöntöm őket, hogyan figyelek rájuk, hogyan gondoskodom a szükségeikről. A hétköznapi párbeszédem milyen? Nem az, hogy egy nagy tanítást hogyan hallgatok, akár itt a templomban, vagy bárhol. A hétköznapi pici dolgok. Az a baj, hogy mi sokszor elnagyoljuk a dolgokat. Azt gondoljuk, hogy mi az Úr tanítványai vagyunk. Mi hallgatjuk őt, bejáratos lehet a házunkba, mi nagy áldozatokat hozunk érte, az időnkből szánunk, talán minden héten neki, a pénzünkből szánunk az ő országára, és úgy gondoljuk, hogy ezért azok a kis dolgok, azok eltörpülnek emellett, hogy talán a szánk nem mindig olyan, és a kijelentéseink, hogy az nyugodtan meghallgathatja bárki. Nem a szeretet tör ki belőlünk néha otthon. Azt gondoljuk, hogy ezek a kis dolgok eltörpülnek. Hogy foglalkozunk a gyermekünkkel, a feleségünkkel, és így tovább. Pedig éppen fordítva áll a dolog. Éppen a legkisebb dolgokra kellene a legnagyobb figyelmet fordítanunk, mert azokon mutatkozik meg, hogy hol állunk, és kik vagyunk, és hogyan gondolkozunk. Sajnos az úgynevezett hívő emberek nagyon sokszor fordítva gondolkoznak. Én is meg kellett szégyenüljek a héten, hogy igen, így gondolkozom, hogy egy kis lazaság, hogy az időbeosztásomra nem figyelek annyira, hogy sok mindent megengedek magamnak. Ez eltörpül amellett, hogy hát én az ige hirdetője vagyok. Nem. Pontosan a részletekben látszik, hogy hol állunk, kinek szolgálunk. Éppen ezért a részletekben kell odafigyelni, és elsősorban nem arra, hogy hogyan figyelünk a körülöttünk élőkre, arra is természetesen, de elsősorban arra, hogy Jézus Krisztussal hogy ápoljuk a kapcsolatot. Nem a nagy dolgokra kell odafigyelni elsősorban, hogy hallgatjuk az ő csodálatos szavait, hanem hogy reggelről reggelre hogyan ápoljuk vele a kapcsolatunkat. Szánunk-e rá időt, figyelmet? Ez tulajdonképpen ezen látszik meg a megtérésünk. A megtérés egyik szava annyit jelent, mint megfordulni egy úton. Hogy mi igazán egy másik úton haladunk, ez a pici részletekből látszik. Hogy bennünket kicsoda vezérel. Hogy reggelről reggelre kinyitjuk a Bibliánkat, imádkozunk, hogy a szavainkon, az életünkön átragyog az, hogy mi hívő emberek vagyunk, és ezért a pici részletekben is ez meglátszik. Ez nagyon fontos dolog. Nagyító alatt kell tartani az életünket, nem elnagyoltan szemlélni. Nagyon fontos tanulság. Másik nagyon fontos tanulság, hogy ez tulajdonképpen egy szemléletből táplálkozik. És ezt is nyilván tudjuk, nem új dolgokat mondok, de a Biblia ezt hangsúlyozza nekünk. Az, hogy hogyan élünk, hogyan viselkedünk, miket teszünk, az a belsőnkből származik. Ez az asszony hálás volt az Istennek, hálás volt Jézus Krisztusnak, mert ahogy Jézus mondta, neki sok bűne bocsátatott meg. És ez áttörésre indította ez a hála. Áttörte a falakat. Bement egy olyan házba, ahova egyébként soha nem is mert volna, nem is gondolt volna rá, és nem is várták ott. És ő bement ennek a farizeusnak a házába, és nagyon nagy elválasztó fal volt egyébként így társadalmi, lelki tekintetben pedig. És az ő lelkülete és hálája ezt áttörte. A farizeus viszont maga a szó annyit tesz, mint elkülönülő. És ez is nagyon fontos, hogy hogyan szolgálunk az Istennek. Az egyik út az, hogy különüljünk el. Minden rossztól ebben a világban. Fizikailag. Vizsgáljuk meg lámpával a többieket körülöttünk, kitért el az Istentől, és attól határoljuk el magunkat. Legyen egy olyan csodálatos gyülekezet, amelyik csak tisztán az Istenre figyel. Ez a farizeus Simonnak az útja volt, és lelkülete. Az asszonyban levő hála pedig olyan falakat tört át, és olyan emberekhez vitte közel, akik nagyon messze álltak tőle. Hát ugye Jézus maga is nagyon messze állt ettől az asszonytól. De mégis testvéri módon tudtak egymással lenni. És a farizeus házába is így nyugodtan bement. A hála munkálkodik-e bennünk? Ott éle a szívünkbe, hogy nekünk sok bűnünk bocsátatott meg. A hála mindig abból fakad, hogy nem mások életét vizsgáljuk nagyító alatt, hanem a sajátunkat. És tudhatjuk, hogy nekünk mennyi bűnt bocsátott meg az Isten. Mi mennyire olyanok vagyunk, akik nem méltóak ehhez az Istenhez. Az igazán hívő ember, komoly ember mindig ilyen lelkülettel van. És ilyennel él ebben a világban. A megtérés másik szaváról van itt szó, amelyik úgy hangzik, hogy metanoia, tehát az értelemnek a átváltozása, tehát hogy másképp látjuk ezt a világot. Saját magunktól mindig magunkat igazoljuk a többiekkel szemben. És ha elér minket ez a megtérés, akkor a lelkünk átalakul, és meglátjuk, hogy nem mi vagyunk azok, akiket dicsérni kell, hanem mi azok vagyunk, akikben nagyon-nagyon sok hiba van, és az Isten mégis Jézus Krisztusban könyörült rajtunk, és megbocsátott nekünk. Az életét adta, hogy ezt megtehesse. És akkor a szívünk megtelik hálával, és más fényben látjuk a körülöttünk élőket is, és azt mondjuk, hogy igen, ők is hozzánk hasonlóak, bár nekik nem látjuk annyi hibájukat, mint saját magunknak. És végül a harmadik különbség a két ember között az, hát ez a lényeg, és ez az igazi különbség. Simon farizeus még a kezében tartotta a lámpát, amellyel világított. Magát is világította ezzel a lámpával, megnézegette, hogy milyen, elég szép-e a ruhája, így mehet-e az Isten elé, meg másokat is vizsgálgatott ezzel, de az amolyan kézi lámpa volt. Ezt az asszonyt az Isten világosságának a reflektorfénye világíthatta meg. És rádöbbent arra, hogy kicsoda ő. Igaz, hogy ő sokkal nagyobb sötétben élt, és sokkal nagyobb szemétben, mint az a farizeus, de az Isten világosságának a reflektorfénye az sokkal nagyobb világosságot adott, mint a farizeus kézi lámpácskája, amit ő irányított. Ez a megtérésnek a harmadik kifejezése, amit úgy mond a Biblia, hogy ez már nem emberi oldal. Ez csak az Isten teheti meg, hogy újjászül minket. Az eredeti kifejezés annyit jelent, hogy felülről termékenyít meg. Hogy az ő világosságába állunk, rádöbbenünk, kicsoda ő, mit tett értünk, és ehhez képest mi, kik vagyunk. És akkor átváltozik a gondolkodásunk, és aztán napról napra ennek fényében tanulhatunk megváltozni, és akkor az életünk is átváltozik, és a legkisebb részletei fognak megváltozni. Leghamarabb. Aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, és aki vigyáz az útra, annak mutatom meg Istenünknek szabadítását. Megragadott engem ez az ige, tulajdonképpen a Zsoltárok könyvéből ez az ige ragadott meg, és utána gondoltam végig ezt a történetet, hogy mi a kegyelemre tesszük sokszor a hangsúlyt, és igazunk van, mert Az a kezdet, az Isten, amit tesz az életünkbe. Hogy Jézus Krisztusban eljön és meghal a bűneinkért. De hát ez minden emberre igaz és érvényes lenne tulajdonképpen. Nem ezen múlik a hit, és hogy az életünk megváltozik és különbözik a többiek életétől. A különbség az erre adott válaszban van. A különbség az emberi szinten van. Ez az emberi szint attól függ, hogy mennyire értem meg az Isten, amit tett. De ott van a különbség. Aki hálát ad, aki annyit kapott, hogy ezt nem tudja magába tartani, nem tud napi rendre térni fölötte. Aki megajándékozottnak tudja magát. Aki azt mondja, hogy ilyen ez, mint én, hogy hajolhatott le az Isten, és hogyan kegyelmezhetett meg nekem. Az tudja dicsőíteni az Istent. Nem aki elnagyolva próbál rendet teremteni a maga világosságában, a saját életében. És aki vigyáz az útra, annak mutatom meg a szabadítást. Aki a hálával formálja át a gondolatait naponta, és aki vigyáz az útra a legkisebb lépésekre is, hogy én ma is keressem az Istent, ma is olvassam a Bibliát, ma is imádkozzak, ma is úgy viszonyuljak a körülöttem élőkhöz, ma is a legkisebb dologban is ne akarjak Isten ellen tenni. Annak mutatom meg a szabadításomat. A szabadítás egy nagy dolog, Jézus Krisztus adta az életét értünk, de csak az, annak mutatja meg, annak teljesítik-e az életében, aki csordultig van a hálával, és vigyáz éppen ezért napról napra a részletekre. És tulajdonképpen, ahogy mondtam, a megtérésnek ez a három oldala, és az Isten feladata az a lényeg benne, hogy könyörül rajta, megvilágít, felülről újjászül, felülről életet ad nekem, de van két dolog, amire viszont nekem kell figyelnem, hogy újra meg újra megváltoztassam a gondolkodásomat, hálával töltve a szívemet, és hogy újra meg újra megfordítsam az utamat abba az irányba, amiben az Isten erőterében kell állni, a vasreszelékeknek a mágnes erőterébe, hogy úgy éljek a részletekben, az egészen pici részletekben, napról napra, ahogyan Isten szeretné. És mások felé is ez a két dolog marad nekem. Másokat is az Isten világosíthat meg csak, de példává lehetek azzal, ahogyan az életem hétköznapjait irányítom az Istennel való kapcsolatra, és az embertársaim felé, és a dolgaim Isten szerint való intézésére. És nem csak példával, hanem tanítással is szolgálhatok, hogy hogyan lehet hálaadással az Isten felé irányítani a gondolatainkat. Így legyen. Amen. Válaszoljuk az igehirdetésre a megkezdett dicséret második versét, az 512. dicséret második verse így kezdődik. Adj lelkedből erőt, hogy értsem és szeressem elrendelt utamat, s minden parancsodat.
Szeressem, elrendelt
Jöjjetek, testvéreim, imádkozzunk ismét. Dicsőítünk téged, Istenünk. Köszönjük, hogy a te igéd reflektorfénye, ha már bevilágíthatott a mi életünk szennyeibe, a te világosságodban azok a részletek is meglátszanak, amik felett mi szemet hunyunk olyan könnyen és könnyelműen. Köszönjük, hogy mindezt nem azért adod, hogy eltávolodjunk tőled, és elszörnyedjünk, hanem azért adod, hogy megmutasd, hogy te mi mindent bocsátasz meg nekünk, és mi minden helyet akarsz újat adni. Kérünk téged, hogy hadd töltse el a hála a mi szívünket is. Azért, amit tettél Krisztusban. Segíts, hogy ne csak elnagyoltan akarjuk láttatni az életünket, hanem a te reflektorod és nagyítód alatt. Hogy te rendet tudj teremteni a kis részletekben, a mindennapokban. Könyörülj rajtunk. Köszönjük, hogy a te kegyelmed minket is újjá szülhet. Köszönjük, hogy ha hozzád fordulunk, akkor újra más látást kapunk, akkor újra a lényeget látjuk, akkor újra a te szolgáid leszünk. Segíts, hogy ne olyanok legyünk, mint a farizeus, hanem mint ez a bűnös asszony. Túlcsorduljunk belőlünk az irántad érzett szeretet és hála, és áthassa a mindennapok minden részletét. Amen. Most ki önmagában, csendes imádságban folytassa az Isten előtti könyörgést. Az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Imádságos szívvel gondolva egész népünk közösségére énekeljük a szózatot.
Bölcső. járjen sors keze, ítélnád, élnek halott kell. Áldjon vagy várjen sors keze, ítélnád, élnek halott kell.
Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül a 266. dicséretet énekeljük el, mind a négy versével. Egek nagy királya, magasztalunk téged, térjen nevedre dicséret.